Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A világméretű háború egyre konkrétabb fenyegetésével szemben a nemzetközi közösségnek a remény és a béke diplomáciáját kell gyakorolnia, hangoztatta Ferenc pápa, aki sürgette az ukrajnai háború befejezését abban a beszédében, amelyet a Szentszéknél akkreditált nagyköveteknek tartott. A Szentatya a Vatikánban minden év elején szokásos diplomáciai audiencián 2025 első számú céljának a három éve tartó ukrajnai háború leállítását jelölte meg. Emlékeztetett, hogy az nagyon sok áldozatot követelt a civilek között is. Tűzszünetet sürgetett a közel-keleti harctéren, a Hamász-Palesztin iszlamista szervezet által fogvatartott izraeli túszok szabadon engedését, valamint a Gázában kialakult nagyon súlyos és méltatlan humanitárius helyzet orvoslását szorgalmazta. A pápa a kölcsönös párbeszéd és bizalom kiépítését sürgette annak érdekében, hogy a jövendő palesztin és izraeli generációk egymás mellett két külön államban békében és biztonságban élhessenek. A pápa rendkívüli státusz kért Jeruzsálem számára, a találkozás városaként keresztények, zsidók és muszlimok számára, békés újraindulást szorgalmazott Szíriában. A Szentatya úgy véli, a II. Világháború után kialakult nemzetközi intézmények nagy része már nem képes ellátni eredeti feladatát, békét és stabilitást nyújtani, az éhínség ellen küzdeni, a 21. század új kihívásaira válaszolni, akár környezetvédelmi, közegészségügyi, kulturális, társadalmi, vagy a mesterséges intelligencia teremtette problémákról legyen szó. Aggodalmát fejezte ki az antiszemitizmus egyre terjedő megnyilvánulásaival szemben, megemlítette a keresztény közösségek üldözését elsősorban Afrikában és Ázsiában, valamint a vallásszabadság korlátozásának finomabb módszereit, amelyeket szerinte Európában alkalmaznak a keresztények alkotmányos jogainak megsértésével. Nem csak Magyarországon, Európában is emberek milliói sóhajtanak békéért, azért, hogy záruljon le a sok emberi áldozattal járó orosz-ukrán háború. Ezt mondta a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke a Tolnavár megyei Kalaznón, a párt Állíts egy keresztet a békéért elnevezésű akciójának újabb helyszínén. Latolcai Csaba, aki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, kiemelte, vissza kell fordulni a keresztény gyökerekhez, amelyek már bizonyították Európa 2000 éves történelmében, hogy békét tudnak teremteni. A község határában emelt fakeresztet Serbán Valentin római katolikus plébános áldotta meg. Szlovákia, az Európai Unió és Ukrajna képviselőiből álló szakértői csoport jön létre az ukrajnai gáztranzit lehetséges megújításának ügyében, közölte Robert Fico. A szlovák miniszterelnök ugyanakkor kijelentette, ha ennek igyekezete nem vezet eredményre, Szlovákia válaszlépéseket foganatosít Ukrajnával szemben, többek között érvényesítheti vétójogát az uniós döntéshozatalban. Azt is mondta, megvonhatják az összes humanitárius segélyt. A tavalyi a magyarországi gazdaságtörténet második legeredményesebb éve volt a beruházás ösztönzés szempontjából. A 2024-ben kötött megállapodások alapján 4000 milliárd forintnyi új beruházás érkezik hazánkba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kifejtette, az egészségügyi válság, a fegyveres konfliktusok és a terrorfenyegetés nyomán új világgazdasági korszak kezdődött, ebben az új versenyben pedig hazánk kiválóan teljesített tavaly. A legtöbb beruházási projektet magyar cégek hajtják végre, 23 vállalattal sikerült megállapodni. A legnagyobb volument 7 kínai vállalat képviseli, ezek a teljes beruházási érték felét teszik ki, de dél-koreai és japán cégek is hoztak döntést új nagy beruházásokról. 2024 novemberében a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyersadat szerint 3,7, naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 5,3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4,5, az üzemanyagok esetében 1,3%-kal bővült az értékesítés. A volumen 6,1%-kal felülmúlta az előző havit. 2024 novemberében az ipari termelés volumene 4,2, munkanaphatástól megtisztítva 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a KSH. Az ipari kibocsátás 1,6%-kal kisebb volt az októberinél. Kedvezőbb lett a borravaló adózása idén, ugyanis a korábbinál több esetre érvényes az adómentesség, közölte a NAV. Már nem csak a vendégtől kapott borravaló adómentes, hanem az is, amelyet a vendéglátóegység üzemeltetője ad. Ehhez azonban olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből kiderül, hogy ki, mikor, mennyit kapott, vagyis minden adatot fel kell tüntetni, ami a kifizetést igazolja. Az átutalásos vagy bankkártyás fizetése szintén ez a szabály érvényes. Végül az időjárásról. Kezdetben sokfelé várható eső, a magasabb területeken akár hó is, majd szűnik a csapadék és szakadozik a felhőtakaró, sokfelé lesz élénk viharos a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6 fok körül alakul, és napközben sem nagyon emelkedik. Híreinket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Szolnoki Beáta, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény óvodai és iskolai munkacsoportjának a vezetője. Többek között a gyermekjólét fogalmát járjuk körbe. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Beáta, a stúdiónkban.
Szia, én is téged, és a hallgatókat is.
Az óvodai iskolai munkacsoport a Meszegyén belül mivel is foglalkozik? A nevében benne van részben, de mégis ezen belül mivel?
Először is ugye a Meszegyén egy nagyon nagy integrált intézmény a városban, sőt a Miskolc járást is ellátjuk sok tekintetben. És a Meszegyének az egyik ága a gyermekjóléttel foglalkozik, a gyermekjóléten belül is van egy olyan munkacsoport, hogy gyermekjóléti központ, és mi a központnak vagyunk az alcsoportja, és mi az óvodákban, iskolákban, kollégiumokban a gyerekekre fókuszálunk, ez 41 ezer gyereket jelent a járásban.
Mit is jelent a gyermek jólét? Mitől lesz jól egy gyermek?
Ez egy nagyon komplex fogalom, mert nem pusztán azt jelenti, hogy akkor lépünk be a képbe, amikor már baj van, mondjuk veszélyeztetés van, hanem a prevenciós tevékenységekkel is gondoskodunk arról, hogy megvalósuljon a gyermek jólét, azaz a gyerekeknek az általános mentális jól léte érvényesüljön, vagy megvalósuljon. Ugyanakkor, ha valamelyik gyerek segítségre szorul, akkor tudjon kihez fordulni. Tehát mindig legyen egy olyan látható felnőtt a környezetébe, akiről tudhasson a gyerek, hogy ha bármilyen gondja van akár a családjába, akkor fordulhat ehhez a szakember felnőtthöz.
Minden óvodában, iskolában jelen vagytok.
Így van, és a kollégiumokban is.
Az elsősorban a prevenció a lényeg, hogy megelőzzétek a bajt, de milyen bajokról is beszélünk ilyenkor?
Először egy picit még visszautalnék arra, hogy a mi munkacsoportunknál van ekkora hangsúlya a prevenciónak. A többi munkacsoport, akik közül nagyon-nagyon fontos az alapszolgáltatás, a család segítők, családgondozók munkája, ilyen TSK-k vannak városszerte az intézményünknek, akik a helyi közösségnek segítenek. Tehát ők a gyerek jólétből a veszélyeztetés megelőzésére, a családok jólétére fókuszálnak, mi pedig az iskolán belüli jólétre fókuszálunk, de ez persze a családdal nagyon összefüggő jólét, és mi összedolgozunk, tehát mi az óvodaiskola is, szociális munkások, a családgondozó szociális munkásokkal és az esetmenedzser szociális munkásokkal egy tímet alkotva a házon belül, a messzegyén belül, közösen gondolkodva gondoskodnak a gyerek jólétről, és még bevonják az összes társ szakmát, a jelzőrendszer összes tagját, védőnő, pedagógus, rendőrség, mikor kit szükséges. Szóval ez az egyik fontos dolog, még amit így a működésünkről szerintem jó tudni. A másik, hogyha a prevencióra fókuszálok, akkor az mit is jelent, ugye, az óvodaiskolai munka terén. Ugye egy gyerek életében nagyon-nagyon sok, vagy sok terület van, ami komplexen rendszer szemléletbe kell nézni. Tehát nem csak a családjában lévő helyzetét, hanem a közösségben lévő helyzetet, az iskolai közösségben lévő helyzetét, de a saját mentális állapotát is külön kell nézni, és minden prevenciós beavatkozásnál egyszerre kell fókuszálnunk az összes témára, de mindig vannak olyan témák az iskolán belül, vagy egy-egy osztály életében, ami egy-egy időszakban különösen nagy gondot okoz. Most ez lehet egy olyan új gyerek kerül be a közösségbe, ahol aki nagyon más valamilyen tekintetben, és nehéz elfogadni őt, és megjelennek az előítéletek, vagy a kiközösítés, akkor ugye látszólag egy egyszerű módszerrel avatkozunk be, a csapatépítés módszerével, de már közben elkezdünk fókuszálni a konfliktus rendezésre is, vagy a helyes kommunikációs technikáknak az átadására is. Tehát általában különben a prevenciós csoportjaink nagyon komplexek, több dolgot célzunk meg velük. És hogyha egy pedagógus igényel prevenciós munkát, és lehet, hogy még nem is tudja megfogalmazni, hogy pontosan mit kér tőlünk, akkor a szociális munkás először feltárja, hogy az az osztály milyen állapotban van, milyenek a viszonyok, milyen a szociometriás jellemzői az osztálynak, mik azok a fókusz témák, ahol vannak a problémák, és akkor lehet, hogy ő azonosítja be, hogy milyen tematikájú prevenciós csoportot érdemes vinni abba az osztályba.
Említettél néhány dolgot, új gyerek, vagy akár kiközösítés, milyen egyéb ügyekkel keresnek még titeket, akár a diákok, akár a tanárok?
A diákok, ők nagyon-nagyon színes a spektrum, meg attól is függ, hogy általános iskolásról beszélünk, vagy középiskolásról. Az általános iskolások, ha maguk keresnek meg, akkor általában az osztálytársakon aggódnak, hogy nem szereti őket a többi gyerek, vagy a barátjuk elfordult tőlük, esetleg egy ilyesmivel keresi a segítő, a szociális munkást, de lehet, hogy pont az otthoni dolgokon aggódik, hogy apa, anya sokat veszekszik, és ezt mondja el a segítőnek. A nagyobb kamasz diákok, ők már nagyon komplex önismereti válságokkal, ezzel az életciklusbeli válsággal, hogy egyáltalán kik ők, mit akarnak, merre tovább. Tehát ők már ilyen nagy belső vívódásokkal is megkeresik a segítőket, de ők is időnként a családjukon aggódnak, vagy pedig szoronganak a tanulási teljesítménykényszeren, vagy pedig szintén a barátaikkal romlott meg éppen a kapcsolatuk, esetleg a valamelyik tanárukkal, pedagógussal nincs jó nexus is, amiatt aggódnak. Tehát nagyon sokféle dolog miatt keresnek meg, de sokszor a diákok egymásnak kérnek segítséget, nem is biztos, hogy maguknak, bár ilyenkor mindig oda kell figyelni, mert lehet, hogy pont ő is szeretne segítséget kérni, csak azt nem meri még elmondani, hanem könnyebb a társának, a barátjának kérni segítséget. Tehát már, ha egy diák így megkeresi a segítőt, akkor mindig őrá is kell figyelni, nem csak arra, akinek kérte a segítséget. És ugye nagyon sokszor a pedagógusok kérnek segítséget, ők kérhetnek egy-egy diák számára, mert mondjuk nem tud beilleszkedni az osztályba, nem tud teljesíteni, megváltozott a viselkedése valamilyen irányba, ez mindig mindkét szélsőségre fontos felfigyelni, vagy az osztályán aggódik a pedagógus, és az őket szeretné valahogy egy igazi közösségé kovácsolni, lehet, hogy ebben kérnek segítséget, de olyan is előfordul, hogy mondjuk egy közösségi programot akarnak szervezni, családi napot, és akkor abban kérnek segítséget a szociális munkástól.
Az óvodákban milyen feladatok vannak? Ott is van már kiközösítés például?
Hát ott az már megjelenik az óvodákban is, hogyha van egy gyerek, aki egy picit másabb, és mondjuk a gyerekek a szülőktől is hallanak valamit otthon, valami furcsább viszonyulást, vagy nehogy is az óvónénél látnak valami furcsábbat, akkor igen, azt ők elég könnyen leradarozzák, és megjelenhet, de igaziból nem ezek a fő jellemző problémák, amivel meg szoktak minket keresni. Inkább ott az óvónők keresnek azzal kapcsolatosan, hogy egy-egy gyerek fejlődésén, viselkedésén aggódnak, vagy látnak furcsa, akár bántalmazási nyomokat, és akkor az óvodai segítővel, szociális munkással átbeszélik, megfigyelik együtt a gyereket, átbeszélik, hogy lehet-e ott valami nagyobb probléma, bevonják együtt a szülőt, ha a szülő nem együttműködő hárítja a problémát, akkor lehet, hogy az óvodai szociális munkás ebben segít, hogy a szülő felismerje, belássa, beazonosítsa a problémát, és kérjen segítséget, mondjuk egy fejlesztést, forduljon pszichológushoz, vagy párterápiát vegyen igénybe, esetleg sor kerülhet arra is, hogy közösen megírják a jelzést a családgondozóknak, vagy az esetmenedzsernek, mert már nagyobb baj van, tehát mondjuk bántalmazás nyomokat láttak a gyerek testén.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk a beszélgetést.
Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel, mert a te jó atyád a mennyből nézne rád. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel, mert a te jó atyád a mennyből nézne rád. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel. Jól vigyázz, kicsi láb, hova lépsz? Jól vigyázz, kicsi láb, hova lépsz? Mert a te jó atyád a mennyből nézne rád. Jól vigyázz, kicsi láb, hova lépsz? Mert a te jó atyád a mennyből nézne rád. Jól vigyázz, kicsi láb, hova lépsz?
Jól vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz.
vigyázz, te nagy én, kicsi légy. Jól vigyázz, te nagy én, kicsi légy. Mert a te jó atyád a mennyből nézne rád. Jól vigyázz, te nagy én, kicsi légy. Mert a te jó atyád a mennyből nézne rád. Jól vigyázz, te nagy én, kicsi légy.
Beszélgető társam Szolnoki Beáta, az óvodai iskolai munkacsoport szakmai vezetője a Meszegyin belül, témánk pedig, miben tudtok segíteni, erről beszélgetünk, megváltozott viselkedés. Hogyan lehet észrevenni, mert a gyerekek a fejlődés során azért változnak, de mégis a szülőnek mi legyen gyanús, ami mondjuk megváltozott viselkedést jelent, és már nektek is mondjuk feladat?
Abból kell először kiindulni, hogy milyen volt alapból a gyerek, tehát addig milyen volt, mondjuk egy melankolikus típus, vagy egy olyan introvertáltabb, szeretett egyedül játszani, vagy nagyon is barátkozó volt, nagyon vidám típus volt, vagy inkább ilyen megfigyelő, elgondolkodó, tehát nagyon sokfélék a gyerekek, és ha egyszer csak ő homlok egyenest más, tehát nagyon csendessé válik, vagy nagyon hangossá, nagyon agresszívá, vagy nagyon visszahúzódóvá, nagyon könnyen elsírja magát, vagy addig mindig teljesen nyugodtan aludt az óvodába, de most egyáltalán nem alszik, vagy egyáltalán nem eszik, vagy nagyon sokat eszik. Tehát minden, ami eltér attól, amilyen addig volt a gyerek, az már egy figyelemfelhívója. Arra már oda kell figyelni. Persze egy jel nem jel, tehát ott még akkor figyelni kell, hogy van-e több összetevő, és itt van a szerepe annak, mondjuk, hogy bevonják a szociális munkás, hogy ő is figyelje meg, együtt gondolkodni arról, hogy van-e valami gond. Például, ha a szülő vesz otthon valamit észre, akkor ő is kérhet az óvodai segítőtől abban segítséget, hogy figyelje meg a gyerekét az óvodába, hogy vajon mondjuk, ha az oviból viszi haza a szorongást, hogy miből keletkezhet a szorongása a gyereknek. Mert abban is tud, úgy is tud. Tehát a szülőnek is lehet a kontaktja, a segítője, meg a óvodapedagógusnak is a szociális munkás.
Mik a leggyakoribb szorongást kiváltó okok? Korosztálytól változik, vagy korosztálytól függ, gondolom, de mik a leggyakoribbak gyerekeknél?
A család a leggyakoribb, hogyha a gyerekek aggódnak a szüleiken. Akár, hogyha szerencsés esetben apa és anya is együtt van, akkor ha mondjuk sokat vitatkoznak, veszekednek ahhoz képest, mint eddig, tehát mert lehet, hogy amúgy is voltak, és akkor már a gyerek akkor fog felfigyelni, ha még attól is többet, vagy mondjuk már sose vitatkoznak, már nem is szólnak egymáshoz. Tehát ezeken biztos, hogy nagyon szoronganak a gyerekek, hogy elég jól vannak-e a szüleik egymással, apa, anya, de ha mondjuk egy csonka családról van szó, akkor anya hogy van a bőrében, hát jól van-e, tehát elég boldog az anyukájuk, elég egyensúlyozott, de szoronganak a betegségekkor is, ha a szülők mondjuk betegek, vagy de ha mondjuk egy gyász folyamat zajlik, nagyszülő meghal, és látják, hogy anya nagyon sokszor szomorú, vagy apa, azon is tudnak szorongani a gyerekek. Ezen kívül pedig általában a teljesítményen szoronganak, a túl irreális, a saját képességeikhez képest az, amit mondjuk az óvoda foglalkozáson ő megél, hogy tőle elvárnak, és lehet, hogy nem is várják el, csak ő valamiért anyának akar örömöt szerezni azzal, hogy ő mindig nagyon jól teljesít, mert ő az ő rajza is legyen kiállítva például. De szoronghat ilyesmén is, iskolában ez hatványozódik, középiskolában szintén hatványozódik ez a teljesítménykészen. Hanyas lesz a bizonyítványom, felvesznek-e, felmérőkön, mindenen tudnak szorongani a gyerekek. Attól is függ, hogy a szülők hogy kezelik a rossz jegyeket, milyen elvárásaik vannak, mit tekintenek sikerességnek, vagy jól teljesítésnek. És akkor a barátok, közösség, kortárs, ezen is szoronganak a gyerekek, hogy beveszik-e őket a többiek, szeretik-e őket a többiek, ők is a közösség tagjai-e, vagy ők pont nem.
A szülők felelőssége itt többször szóba került, hát nagyon nagy a felelősség mindenféle szempontból, akár mondjuk kiközösítő a gyerekük, akár kiközösített, valahogy tudják irányítani, ugye?
Igen, ha tudhatnak róla, mert az is egy csapda, hogy a gyerekek különben nagyon sokszor nem beszélnek erről, vagy sokára tudják meg a szülők, hogy mondjuk a gyerekük vagy bántalmazó, vagy bántalmazott cyberbullyinges témában, és ugyanúgy a bántalmazó gyerekre is ugyanúgy oda kell figyelni, és ott is nem a szankció büntetés retorzió, ami előre visz, hanem hogy megértetni a gyerekkel, hogy ez mit okoz a másikban, miért nem szabad ilyet csinálni, de nem a tiltás, hanem hogy ez itt már az erkölcsi nevelés, meg a beszélgetés, a dolog hátterének a megértése, kibontása egyszerű részéről, ez is nagyon-nagyon fontos, hogy vajon miért, mit kompenzált mondjuk a gyereke abban a helyzetben, hogy ő bántalmazó lett, ott valahol hol van az, ahol ő esetleg pont bántalmazott, és azt kompenzálta. Szóval nagyon összetett a történet. Ha szülő nem jön rá, akkor érdemes azért a szakemberek, pszichológusok segítséget kérni. Nagyon fontos, hogy megemlítsem, hogy van egy iskola pszichológusi hálózat, nagyon jól működik, Farkas Erika szakmai vezetésével. Velük nagyon jó a közös együttműködésünk, és nekünk sokszor az a szerepünk, hogy felismerjük, hogy na, itt volt, eddig volt a mi kompetencia határunk, a mi segítő beszélgetéseinknek eddig volt tere, most már a pszichológusra van szükség, mert olyan jellegű a probléma, mélyebb a probléma, összetettebb a probléma, a pszichológusi szaktudást igénylő a probléma, és akkor delegálnunk kell, be kell vonni a pszichológus szakember kollégát, társat, szakembertársat.
Melyik az a korosztály, amikor már a szülők hatása csökken, és a környezet, tehát a barátok, ismerősök hatása sokkal nagyobb a gyermekünkre?
Ugye hát olyan ötödiktől kezdődik, ez elég erősen megjelenik a gyerekek életében, és hát nyilván középiskolás korban meg hatványozódik ennek a szerepe, de ez jól is van így, és fontos is, és ettől nem is szabad, vagy nem, jó lenne nem megijedni, mert amúgy a leválásban ennek óriási szerepe van, hogy a gyerekek megtanuljanak a kortársaik közösségébe boldogulni, ott is érvényesülni, új értékeket, új mintákat is megtanulni, szelektálni, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem, mi az, ami én vagyok, mi az, ami nem, mi az, ami helyes, mi az, ami helytelen, tehát hogy mi az, ami előre visz, mi az, ami nem. Tehát ezt nem mindig, a szülő nem tud mindig gondoskodni mindenről, hogy hogyan, az értékrendszere hogyan formál, ugyan a gyereknek muszáj magát ki is próbálni. Erre nagyon jók a kortársak. A kortársas témához még szeretném hozzáfűzni, hogy egy szülő akkor tesz szerintem legjobbat a gyerekének ebben a tekintetben, ha ismeri a barátait, ha a barátok is a látókörébe vannak, esetleg néha ott vannak náluk. Tehát, hogy nem a gondolataikat kell kontrollálni a gyerekeknek, hanem úgy támogató szándékkal egy kicsit formálni, hogy kik a barátok, kik, melyik barátok erősödjenek az életébe, de ezt nagyon finoman kell csinálni, majdnem láthatatlanul, de az a legfontosabb, hogy itt is szerintem a tiltás egy-egy baráttól általában visszafele sül el. Minél inkább a szülő segítő támogató kontrollal veszi körbe ezt a barátkozás témát a gyereke életében, annál inkább a gyerek megtanul szelektálni, főleg ha néha a szülővel beszélgetnek is közösen a barátaikról, vagy gyerekbarátairól.
Mi van akkor, hogyha abszolút nem tetszik a barát, akit választ magának, vagy akár a társaság, akiket választ, mert valamiért nem szimpatikus, mit lehet tenni?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ott a szülőnek először magán kell dolgozni, és nyilván vegyük külön azt, ahol nagyon veszélyeztető gyerekek közé keveredett, vagy oda húz a gyerekem, aki egyértelműen látom, mondjuk droggal kapcsolatos veszélyekre gondolok, vagy bűncselekményre való hajlamosságra való. Tehát vannak azok a veszélyek, amikor nyilván a szülő nem ilyen lájtos módszerekkel, meg lassú, megfigyelős, támogatós, beszélgetőssel nem tud, meg nem is lehet ezzel az attitűddel viszonyulni, mert akkor bekövetkeznek a nagyobb bajok. Tehát van, amikor muszáj tiltani, vagy bele kell avatkozni. Ha csak nem tetszik, mert nekem fura az a gyerek, mert nekem lehet, hogy a másik gyerek szüleivel kapcsolatban van valami rossz érzésem, akkor viszont szülőként muszáj előbb magamba rendet rakni, mert ha egy ilyen helyzetbe tiltom a gyerekemet, akkor különben általában még sokkal jobban ragaszkodik ehhez a bizonyos baráthoz, vagy titokban barátkozik, ami, hogyha már titokban csinál egy gyerek valamit, és nem tudhat róla a szülő, akkor már nem fog tudni segíteni akkor, ha bajba került a gyerek. Tehát sokkal jobb tudni arról, hogy milyen butaságokat is csinál a gyerekem, mint csak homokba dugni a fejem, hogy itt nálunk nincs probléma. Az nem jó.
Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.
Szavával alkotta meg az eget, a földet, a tengereket. Özönvízben a világ elmerült, de Noé és családja megmenekült. Népét vezette a tengeren át, és Dáviddal nem bírt a nagy Góliát. Ezek a csodák szánk, áldott és gyógyított, amerre járt. Itt élt közöttünk és velünk lakott, bűneinkért büntetést ő kapott. Feltámadt értünk húsvét reggelén, felment a mennybe, onnan visszatért. Szellem, egy, meg egy, az egy. Ő az Atya, ő a Fiú, Szent Szellem.
Esetfüggő, de meddig foglalkoztok egy-egy gyerekkel?
A meddiget, hogy érted?
Időben, tehát hetek,
idő,
hónapok.
Hát teljesen esetfüggő, tényleg, mert van olyan gyerek, aki két beszélgetés után köszöni szépen, jól van, és hagyja is békén a segítő, és azt úgy jelzi, hogy már nem akar beszélgetni többször, de van, akit ahány éve van ez a szolgálat, mondjuk öt éve a figyelmünkben van, a fókuszunk rajta, és arra is ügyelünk, hogyha elmegy valakinek az intézményéből az a gyerek, ahol a család is mondjuk veszélyeztető, vagy a gyerek jó ideje nincs jól, mondjuk pszichés problémái vannak, akkor a következő segítőt kell bevonni, amikor egy következő intézménybe megy. Sőt, van olyan gyerek, akit több segítő is figyel, ha mondjuk ő kolis, akkor lehet, hogy a középiskolájába is figyelnek rá, meg a koliba is külön.
A környezet nagyon-nagyon meghatározza a gyerek viselkedését, az otthoni környezet, úgy értem, és bizonyos szélsőséges esetekben ki is kell emelni a családból. Mit kell ahhoz tenni mondjuk a szülőnek, hogy a gyerekét elvegyék tőle konkrétan?
Az már egy nagyon-nagyon súlyos helyzet, és soha nem egy valami van, és akkor gyorsan késő emelik a gyereket. Tehát kivétel az olyan súlyos bántalmazás. Tehát ha fizikálisan olyan súlyosan bántalmaz egy szülő egy gyereket, akkor igen, akkor lehet, hogy csak amúgy meg jómódúak, amúgy meg iskolába járt eddig a gyerek, tehát egyéb tényezők nincsenek, de olyan súlyos a bántalmazás van, ilyen is. De általában az fontos tudni, hogy nagyon alapvető szemlélet a szakmában, hogy csak azért, mert valaki mondjuk hátrányos helyzete, mondjuk szegény, vagy hívjuk, használjuk ezt a szót, hogy szegény, sorsú, amiatt nem lehet, csak amiatt nem lehet kiemelni gyereket, hogy mondjuk nagyon rossz lakáskörülmények vannak, kivétel, hanem nem fog rászakadni azonnal a plafon, de akkor is más segítség kell, akkor átmeneti szállás kell, nem, akkor se kiemelés a megoldás. A kollégáim, akik már nem mi vagyunk, itt az esetmenedzserek döntenek, és a gyámhivatal egy kiemelésnél, mi lehet, hogy az első jelzést tettük meg. De a kollégáim, akik ezen dolgoznak, ez itt nagyon nagy a felelősség, nagyon sokat mérlegelnek, esetkonferenciát tartanak, a különböző szakemberek együtt is mérlegelnek, és azt figyelik, hogy a különböző veszélyeztető tényező közül mennyi áll fönn egyszerre, és már a tűrés határon kívül van-e, azaz most már meg kell lépni a kiemelést. Itt általában összetett dolgok vannak, tehát erős elhanyagolás, bántalmazás egyszerre szokott jelen lenni.
Említetted a cyberbullyingot, mondjuk is el, hogy mit jelent, és mennyire gyakori, tehát velünk is megtörténhet, mármint a gyerekeinkkel.
Internetes zaklatást jelent, de az internetes zaklatás sem pont csak azt jelenti, tehát egyrészt lehet az, hogy a gyerekek mondjuk egy osztálycsoportot csináltak, egy online osztálycsoportot, és ott elkezdik egymást kipécézni, mondjuk este kibeszélni valamelyik társukat. De ebbe a körbe tartozik az a téma is, hogy a gyerekek mondjuk ismerkednek idegenekkel az interneten, és azt se tudják, hány éves valakivel, és elmennek találkozni vele. De még akár az is beletartozhat ebbe a témakörbe, hogy mondjuk vásárlásokra veszik rá a gyerekeket, vagy olyan tartalmakat néznek meg, ami nem nekik való. Tehát ebbe sok téma tartozik bele ebbe a témakörbe, és nagyon gyakori. És nagyon gyakori, hiszen mind a négy téma, amit csak most négy jutott eszembe hirtelen, mind a négy napi szinten előfordulhat. Tehát lehet, hogy a gyerekem még eddig nem volt érintett ebbe, de nem, sajnos nem jelenti azt, hogy két hét múlva nem lát egy olyan tartalmat, ami rávezeti arra a felületre, ahol lát egy olyan tartalmat, ami már veszélyesre, vagy valamelyik kis barátja elmondja neki, hogy ő valamelyik oldalon beszélget, vagy valamelyik játék során beszélget, tehát valakivel, aki milyen jó fej, és akkor ő neki milyen jó barátja lett, és akkor az én gyerekem is kíváncsi lesz erre, és nem tudja, még nem látja, hogy ez hány éves valaki, vagy mondjuk az osztályba valami oknál fogva az osztály dinamikája felborul, és valamiért kipécéznek egy gyereket váratlanul, és akkor nem tudhatom, hogy az én gyerekem lett-e az, vagy pont ő kezdte kipécézni, de ha látom, hogy ő picit furábban viselkedik, meg sokkal többet lóg a telefonon, meg jobban rejtegeti, vagy ha a gépen beszélgetnek, akkor úgy érdemes azért szerintem felfigyelni rá, de igaziból itt is szerintem az jó, ha a szülő alapból is beszélget ezekről a témákról.
A folytatásban beszéljünk arról, hogy mernek-e a gyerekek az iskolás és óvodás korúak segítséget kérni, ha bajba kerülnek?
Most már amúgy mernek. Az elején még nyilván nem ismerték, hogy ki az a szakember, és nem volt bizalmuk, addig nem nagyon mertek, de pont azért voltak olyan népszerűsítő csoportfoglalkozások, ilyen játékos csoportfoglalkozások az első időszakban, hogy a gyerekek megismerjék a odajáró szakembert, és tényleg merjenek bekopogtatni arra abba az ajtóba, vagy azon az ajtón, ahol látják a plakátját, a színes plakátját a segítőnek. Az óvodások, ők nem úgy, nem élesbe kérnek segítséget, ők még máshogy kérnek segítséget, ők a fura játszásukkal, a fura rajzaikkal, a tünetekkel kérnek segítséget, és egyébként is sokszor a gyerekek a tünetükkel kérnek segítséget, hogy valami probléma keletkezik velük, és azzal akarnak segélyt kiáltani, hogy valaki vegye észre, hogy amúgy én bajban vagyok.
Megijedjen egy szülő, ha mondjuk a gyermeke ilyen magának való, tehát lehet, hogy ez személyiségkérdés, de mondjuk nem barátkozik az iskolában, és lehet, hogy lennének, akik barátkoznának vele, de ő úgy nem.
Hát itt megint azt emelném ki, hogy milyen volt addig a gyerekem. Ha addig amúgy nagyon barátkozós volt, akkor biztos, hogy figyeljen oda a szülő, mert valami ott történt. Ha sose volt barátkozós, már az óviba se volt barátkozós, és a általános iskolában is két gyerekkel állt szóba, és a középiskolában még mindig csak egy vagy egy se barátja van. Amúgy ne ijedjen meg, figyeljen oda a gyerekére, beszélgessen vele, ha kell, vigye el pszichológushoz, ha nyugtalanítja, de hát akkor kell kiindulni, hogy milyen volt addig a gyerek. És ha hirtelen változott, akkor mindenképpen vegye komolyan, mert ott a gyerekkel valami olyan történt, amit nem mer elmondani.
Mennyivel másabbak a problémák, amikkel foglalkoztok a kollégiumokban?
Kollégiumokban azért izgalmas szelete a munkánknak, mert ugye ott kikerül a család a gyerek mögül a hétköznapokban, és sokkal erősebb tud lenni a kortárs hatás. Meg ráadásul a kollégiumban sok esetben ugye olyan gyerekek vannak, akik mondjuk a város környéki falvakból jönnek, és még maga az, hogy a városba kerültek, meg egy újfajta kortárs csoport veszi őket körül, az is egy olyan tényező, amit figyelembe kell venni, meg lehet veszélyeztető, és nem feltétlenül nem kell mindent veszélyeztetőnek venni, csak oda kell figyelni. Meg a családnak a kiesett hiánya, az is egy fontos tényező, és az, hogy belépnek a gyerek életébe olyan felnőtt pedagógusok, nevelők, akikkel most vagy kijön, vagy nem, vagy szimpatikusak, vagy nem, az is hathat rá a gyerek lelki világára, ami miatt úgy komplexen kell nézni egykor is gyereket, hogy mit, hogy kezel, melyik szegmensét a változásnak hogyan kezeli. Jaj, meg még a szoba, tehát a szobatársak, és ugye együtt kell lakni hirtelen, mondjuk idegen gyerekekkel, mert most vegyük azt, hogy most kezdődött a kolis időszak, még nem barátok.
Szólhatok bár emberek nyelvén, szeretet nem ég bennem, mit sem érek én, már a szeretet nem múlik el. A szeretet, mely sosem fogyhat el. Nem múlik el, itt áll, nem múlik el, sosem a szeretet, nem múlik el. Legyennék el egy
Stúdió vendégem Szolnoki Beáta, a Meszegyi Óvodai Iskolai Munkacsoportjának szakmai vezetője. Beszéljünk a módszerekről, a beszélgetésünk elején néhányat említettünk, de milyen módszerekkel dolgoztok egy-egy problémán?
Ugye az egyéni segítésnek a módszere az maga a segítő beszélgetés. A segítő beszélgetés egy kötött technika, annak van egy felépítése, és mindenképpen az a szemlélete, hogy személyközpontú, kliensközpontú, gyerekközpontú, tehát arra a gyerek, ahhoz a gyerekhez mi a kulcs, az a gyerekre kell ráfókuszálni, tehát igyekszünk nem skatujákba, meg kategóriákba gondolkodni, hanem hogy az a gyerek, aki ott ül velem, ő kicsoda. Ez a kíváncsi megismerés, személyközpontú figyelem csak neki, csak tőlem ebbe a zavartalan időbe, az maga is már egy módszer, egy technika. A segítőbeszélgetésen belül még a kollégáim nagyon sok játékos feladatot használnak. Nagyon sok beszélgetős játékot, beszélgetés kibontós játékot, beszélgetést segítő játékot alkalmaznak. Az is egy technika. És maga vannak olyan módszerek is az egyéni segítésben, ami már a megoldás felé viszi a gyereket, hogy esetleg mi az, amit és hogyan tudna ő maga változtatni, ami rajta múló tényező, mert ugye azt vegyük külön, ami nem múlik rajta, meg ami múlik rajta, és ami múlik rajta is, arra vonatkozólag kapnak olyan házi feladatokat, olyan kis változtatni való feladatokat, amit hogyha tud alkalmazni, akkor lehet, hogy javul a helyzet. De itt már súrolhatjuk a pszichológusok mesdjéjét, hogyha egy más típusú, mélyebb beszélgetés kell neki, más típusú beavatkozás kell neki, és mert más típusú a probléma, akkor delegálni kell a pszichológushoz a gyereket. Ugye a csoportos szociális munkában meg maga a csoportozás az egy szintén egy ilyen kidolgozott módszertana van, nagyon tisztába kell lenni a szociális munkásnak a csoport dinamikával, nagyon tisztába kell lenni a csoport szerepekkel, azzal, hogy hogyan vezet le egy témát, tehát hogy milyen nyomokat hagyhat a gyerekekbe, amit nem lehet elvarratlanul hagyni szálakat, tehát a csoportozásnak nagyon sok ilyen izgalmas kihívása van, ezért szerintem szerencsésebb, és a kollégáim is törekednek rá, hogyha páros vezetés van, mert akkor jobban tudnak vigyázni és figyelni a gyerekekre, ugyanakkor a folyamatokra is, amiket elindítanak. És ugye minden témának egy csomó játékos feladata van, ami játékos, de amúgy nagyon komoly, mert nagyon komoly önreflexiós készségeket fejleszt a gyerekekbe.
A csoportot hogy képzeljük el, ez az iskolai vagy óvodai csoport, vagy pedig a problémák halmaza a gyerekek hasonló problémákkal csoport?
A csoportot a hasonló problémákkal csoportot képzeld el ehhez, illetve ha mondjuk egy osztályközösség nagyon feldúlt időszakban van, és a osztályfőnökük kérte, hogy valami közösségformáló csoportozást szeretne kérni a szociális munkásról, így is elképzelheted a csoportot.
41 ezer gyermeket mondtál itt a Miskolc járásban. Hány kollégád van erre a 41 ezer gyerekre?
41 kollégám van. Mert 1000 gyerek tartozik egy segítőz. Egyébként 45 fős a csoport, mert van két asszisztens, meg én csoportvezető helyettes is van, bár ő is visz gyerekeket. Szóval 1000 gyerek egy segítőnél van, segítőnként.
Család terápiával is foglalkozol, nagyon sok család keres téged. Elsősorban miért keresnek? Mi a legfontosabb nekik? Tehát mi az oka, miért felkeresnek?
Család és párterápiával foglalkozom, és a családok, ők leggyakrabban a gyerekeikkel kapcsolatos problémával keresnek, mert aggódnak valamint a gyerekkel kapcsolatosan, ha maguktól keresnek, de nagyon sok család kerül be a családterápiás rendszerbe, akit a kollégáim delegálnak hozzám, mert ők aggódnak a gyereken, és szeretnék, ha a szülők változnának, hogy jobb környezet legyen az a családi környezet a gyerek számára, tehát ilyenkor nem biztos, hogy motivált a család, aki ott ül velem, és a párterápiára már azok jönnek, akik a párkapcsolatra akarnak fókuszálni, és nem a gyereken keresztül, hanem élesben felismerik, hogy előbb a szülőknek a párkapcsolatokat kell helyre tenni.
Időben érkeznek általában? Tehát így a probléma idejében, vagy már későn sokszor?
Ez nagyon változó. Akiket mások delegálnak, ők általában azok már megkésettebben érkeznek, akik maguktól találnak meg az intézményünket, és ezáltal az intézményünk ezen szolgáltatását, ők általában időben jönnek.
Egy héten körülbelül hány családdal foglalkozol?
Sokkal. Napi 2-3 családterápia is szokott lenni bizonyos időszakokban.
Meddig tart egy ilyen terápia? Tehát ha...
Másfél óra. Minimum egy óra, másfél óra.
És kiterjedésben?
Kiterjedésben 6-8-10 találkozó problémafüggő.
Vannak, akik vissza-vissza járnak, mert nem oldódik, meg vannak olyanok, akik...
Persze, mármint, hogy egy ciklus után megint felkeresnek, olyan is szokott lenni. Igen.
Egy nagyfajta bizalom is, tehát bizalmi munka a tiéd, mert nagyon sok mindent elárulnak, amit lehet, hogy még a párjuk sem tud róla, ugye?
Igen. Nagyon sok úgymond családi titokkal is kell, vagy belső titokkal is kell dolgozni. Igen, ehhez nagyon nagy bizalom kell, és nekem nagyon komolyan is kell venni a titoktartási kötelezettségemet.
Mennyire együttműködők a szülők? Gondolom a gyermekük jól létéről van szó, tehát azt gondolná az ember, hogy mindig együttműködők, de nem.
Nem mindig együttműködők a szülők, mert minden szülő, aki szülő, azt tudja, hogy minden szülő kétkedik abba, hogy ő elég jól csinálja, van a szülőknek bűntudata. A legtöbb szülő a legjobbat szeretné a gyerekének, és nehéz felismerni, hogy valamit nem jól csináltam. Tehát ezt a szociális munkásoknak ezt a falat le kell bontani, hogy ne tartson a szülő a szociális munkástól, nem vegye őt, érezze őt segítségnek. De aki maga veszélyezteti a gyerekét, az nyilván nem lesz együttműködő, mert ő neki az érdeke, az adott pillanatnyi érdeke, hogy ne derüljön ki, hogy mit tett a gyerekével. Tehát külön választanám a különféle szülőket.
Egy gyerekbántalmazást el lehet tusolni? Tehát, hogy a gyereke, ha nem látszik a jel esetleg, vagy nyom?
Sajnos szerintem sokáig rejtve maradhat egy gyerekbántalmazás. Túl sokáig ez a probléma. Úgyhogy igen, sokszor a gyerekek lojálisak a szüleikkel, és akkor is szeretik őket, ha bántalmazva vannak, és ők nem is akarnak így, ilyen formán rosszat a szülőknek, tehát pont a gyerekek nagyon sok mindent eltűrnek, hogy ne legyen a családjuknak baja.
Mit üzenünk innen a bántalmazott gyerekeknek?
Azt üzenem a bántalmazott gyerekeknek, hogy merjenek segítséget kérni, mert a szociális munkások nem bántani akarják a szüleiket, hanem első körben segíteni nekik, hogy jó szülővé váljanak. Ha pedig ez lehetetlen, akkor is segítő szándékkal fogják végigkísérni azt a folyamatot, amíg a gyerek helyzete nem fog változni, és nem lesz neki jobb otthon.
Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink rólad és munkátokról?
A Messzegyi igazgatósága az Arany János 37 szám alatt található, illetve a Messzegyi stratégiai csoportja, tehát bárki bármilyen szolgáltatásról személyesen akar érdeklődni, hogy hol van a városban, meg mit akar, be lehet menni az intézményünkbe és információkat kérni, de van honlapunk is, és minden városrészben vannak területi szolgáltatási központjaink. Különben egy alacsony küszöbű szolgáltatás vagyunk, az azt jelenti, hogy bárki bármilyen feltétel teljesítése nélkül bejöhet és kereshet bennünket munkaidőben.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ezeket az információkat megosztottuk hallgatóinkkal.
Köszönöm én is, hogy kíváncsi vagy az intézményünkre és a munkánkra.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Szolnoki Beátával, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény óvodai és iskolai munkacsoportjának a szakmai vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom Önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Fel a szívem, és nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után. Inkább elcsendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál. Olyan az én lelkem most az Úrnál.
Azért